Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Van a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éjjó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Nagyon gyorsan, MAG 21, ez a promókód, tudjátok, egész májusban Rap City pluszba kaptok egy NBA legendái magazint, és bele is csapunk abba, amiért itt vagyunk, mert hogy több csatornán is igyekeztünk jelezni nektek, úgyhogy ha valaki esetleg még nem tette meg, hogy legalább egy összefoglalót, vagy egy ilyen 10 perces összefoglalót megnéz a Jazz és a Portland összecsapásáról, de szeretné, akkor az itt most még leállíthatja a podcastet, és akkor utána visszatérhet. Viszont mi meg megnéztük a teljes meccset, kielemeztük, és erről lesz ma szó. Hát ugye itt 5 darab kérdés mentén szoktunk hát vitézkedni, vagyis hát a szoktunk még túlzás, mert ez a második ilyen adásunk, de ezt tervezzük szokásra emelni, és az első kérdés az, hogy eredetileg milyen meccsap volt a két csapat egymásnak, és hát nehéz ezt ugye úgy megítélni, hogy a Jazznek a 3 legfontosabb emberéből 2, ráadásul a 2 kezdő hátvéd, aki esetleg le is tudja ütni a labdát támadás érdemben, nos, ők hiányoztak ugye Conley és Mitchell, és szerintem a mai mérkőzés egyébként is rávilágított arra, hogy ennek a két embernek a hiányában abszolút gondba lehetnek a playoffban is, viszont mielőtt akármennyire meccsapot elemzünk, azért azt mondjuk el, hogy ez nagyon is playoff szagú volt, legalábbis a Portland részéről ez a mérkőzés, ezt szerintem simán mondhatjuk.
Mindenképpen, de a Jazznek is fontos volt egyébként, mert a Sunsnál van ugye a tiebreaker, ami azt jelenti, hogy most már csak egyetlen mérkőzés különbség van a két csapat között. Tehát, hogyha fennmaradó 2-3 mérkőzésből még egyszer kikap a Jazz, a Suns pedig megnyeri minden mérkőzését, akkor ugye ők lesznek nyugaton az elsők, és ugye most már tudjuk, hogy ez nagy valószínűséggel azt is jelenteni, hogy végig náluk lenne a hazai pálya, akár a döntőben is, hiszen jobb mérlege lesz a nyugati csapatnak, mint a keletinek. Ez nyilván általában így szokott lenni, és ez most sem lesz másképp.
Illetve olyan szempontból is érdekes a helyezkedés, hogy a Los Angeles Lakers-t igyekszik mindenki elkerülni, és hát nagyon érdekes helyzetbe jut így a Phoenix Suns, amely egyébként ugye ma csütörtökön vesszük fel ezt az adást, ma játszik majd a Portlanddel, és ahhoz, hogy a Lakers-t a 7. helyen tartsd, ahhoz tulajdonképpen fontos lenne az, hogy a Portland nyerjen, tehát hogy úgymond feladják ezt a meccset, de hogyha a Portland nyer, akkor ők meg bebetonozódnak a 2. helyre, amikor már nem jó az, hogy a Lakers-t a 7. helyen tartsd, és hát hogyha ott megkapják majd a play-inből szembejövő Lakers-t, akkor ezt nem sikerült elkerülni, ezért a Sunsnak talán inkább nyernie kell a Portland ellen, és abban reménykednie, hogy így a Lakers helyet cserél a Portlanddel, úgyhogy ez az egész helyezkedés dolog, ez most itt kristályosodik majd ki, és beszéljünk egy kicsit arról, hogy így mi lehetett volna az esélye, mert ugye ezt a mérkőzést a Portland 105-98-ra megnyerte a Jazz ellen. Mi lehetett volna a reális esélye a Jazznek a hátvédei hiányában az egyébként nagyon jó formában lévő Portland Trail Blazers ellen? Mert őszintén szólva ez nyilván nem egy 7 pontos különbségű meccs volt, hanem inkább egy 10-15, tehát ez egy viszonylag magabiztos Portland győzelem volt.
Tudjuk szerintem, hogy mi kellett volna, egy nagyon-nagyon jó Bogdanovics teljesítmény, ami a Nuggets ellen jött is, hogyha emlékszel pár napja, bőven 40 pont felett dobott, és nem kellett volna egyébként hasonlóan jó, de egy 25-28-30 pont kellett volna, tehát Clarkson mellé kellett volna valakinek még felülni, és ez nyilvánvalóan Bogdanovics, aki támadásban ezt meg tudja tenni. Rudytól nem várhatunk el azért 20 pontot, vagy 22-24 pontot, még akkor sem, hogyha néha egyébként képes erre. És hogy visszagúrja kicsit az első kérdésre, hogy alapból egyébként milyen matchupok lennének egymásnak. Én azt gondolom, hogy a Jazz nem jó matchup alaphelyzetben a Blazersnek, ennek több oka van. A legfőbb nyilván az, hogy míg más csapatokat normál esetben le tud dominálni a két gárdjával a Blazers, és itt most nyilván nem arra gondolok, hogy védekezésben, hanem azzal, hogy túldobják, túl teljesítik az ellenfél hátvéd dúóját, addig a Jazz ellen ez normál esetben nem megy. A két, és ez látszott egyébként a két ebben a szezonban lejátszott korábbi meccsapjukban is, gyönyörűen kijött a dolog. Mindkét meccsen rosszul is dobott, ráadásul Lillard McCallum dúó, mind a kettő mérkőzésen egyébként mind a ketten játszottak, ugye McCallum elég sok időt kihagyott. Fontos szempont továbbá az, hogy az említett McCallum és Lillard is inkább fineszes gyűrű támadó. Ők nem nagyon tudják általában falt problémákba kergetni azt a Gobertet, aki ugye a gyűrűnél azért elég jó eséllyel tudja limitálni őket, de akár a pick and roll játékok után is, még akkor is, hogyha egyébként ugye ezt tudjuk, hogy nem a francia erőssége. És erre jön rá az, hogy normál esetben a Jazz ugye a liga legjobban triplázó csapata, a Blazers pedig nem védi túl jól a három pontosokat, és gyakorlatilag megvan a receptünk a Jazz dominanciára, ami például egy playoff párharc során szerintem úgy néz neki, hogy egy-két mérkőzést a Lillard McCallum duo zsenialitása tudna fogni, de összességében ez a matchup a Jazznek kedvez, és 4-2-vel szerintem tovább mennének. Ugye nem valószínű, hogy az első körben ők fognak játszani egymással.
Hát, még szélsőséges esetben el tudom képzelni, de nem valószínű, igen.
Igen, előfordulhat még abszolút. És egyébként a tavalyi szezon párharcot is 2-1-re a Jazz nyerte. És akkor a mai meccsre átvezetve majd, hogy ez a meccsap hogy nézett ki most ugye Mitchell és Conley hiányával, természetesen alapvetően változtatta meg ugye az erőviszonyokat is, és ezt a meccsap dinamikát is, de ezt majd a kettes pontban fejteném ki egy kicsit, ugye mi döntött el a mérkőzés kérdésnek.
Igen, én itt rögtön akkor erre válaszolnék is, és akkor azt majd ki tudod egészíteni. Az döntött el ezt a mai mérkőzést, hogy a Jazznek gyakorlatilag semmi esélye nem volt támadni a gyűrűt. Nem voltak ilyen játékosai, pedig szét pick and roll-ozták most is az agyukat, tehát tudjuk, hogy a pick and roll pápák ők, és minden támadásuk azzal indul. Ettől függetlenül ebből most nem volt elég üres dobóhelyzetük sem, ami volt egyébként azt meg ugye, amikor Forrest dobja el, akkor tényleg fuss, mert menni kell a lepattanóért, szóval, hogy itt tényleg az volt a helyzet, hogy olyan dobók is pályára, kénytelen, kelletlen pályára kerültek, akiket boldogan adott fel a Portland. Ha viszont a pick and roll után be tudtak menni, akkor látszott, hogy Bogdanovics és még Ingles sem annyira hatékony igazából, Rudy Gobert támadó pattanózásának köszönhet így is jó sok gyűrű alatti pontot, illetve Rudy Gobertnek való bejátszásokban. Rudy Gobert próbált egyébként passzolni is bőven, lett is belőle bár eladott labda, Favors-szel ugyanezt eljátszották, a Portland nagyon készült arra, hogy ha már bent van a magasnál a labda, akkor tömörüljenek, és akkor ott már nem lehetett ilyen kis csiki-csuki passzokat adni. Úgyhogy ezért én szeretném megdicsérni a Portlandet, ők védekezésben nagyszerűen felkészültek erre a meccsre, és pontosan tudták azt, hogy bele fogják kényszeríteni majd Joe Ingles-t és Bojan Bogdanovicsot is például emberről eldobott pull-up triplákra, és akármilyen jó tripladobók is ők, ez bizony nem az erősségük, hát főleg ugye Ingles-nek, aki az egész NBA legjobb százalékos tripladobója, de ez a meccs pontosan megmutatta azt, hogy mondjuk miért tartjuk, hát két polccal följebb Stephen Curry-t, és mondjuk egy polccal feljebb Lillardékat, pontosan azért, mert ők több helyzetből tudnak hát űrszázalékokat dobni, mint Ingles. Ettől függetlenül is azért elmondanám, hogy Ingles a lehetőségekhez képest egy jó irányító meccset hozott le, olyan szolidat, csak nem voltak meg ugye az eszközei, nem igazán tudott betörni, nem igazán tudott helyből triplát dobni, így Rudy Gobert fantasztikus screenjei után néha maradt üres helyzete, de egyébként Jazztől megszokottan a pick and roll után inkább járt körbe a labda, és sokszor egyszerűen olyan emberre jött ki a tripla, aki nem dobta be. Még így is hozzá kell tennünk, hogy rosszul dobott a Jazz, még ehhez képest is, és ennél egy jobb triplázással ez egy szoros meccs lett volna. Azért ezt is fontos szerintem leszögezni.
Mindenképp, és itt ez direktbe és indirekt módon is kapcsolódik ahhoz, hogy mi döntött el a meccset, illetve a hármas kérdéshez is, hogy milyen hibákat fedeztünk fel a csapatok játékában. A Jazznél nyilván támadásról kell beszélni, bár helyek közel működött ugye a kick-out játék, amikor valaki betör és kiosztja, de nyilvánvalóan nem úgy, mint ahogy az normális időben működik ugye Kánival és Mitchell-le, és itt ugye róluk kell beszélni, hogy ők hiányoztak, és így gyakorlatilag nem volt meg az a dobás minőség sem, főleg triplából én azt gondolom, ami a Jazz tényleg a liga legjobban dobó csapatává teszi, mert hogy nem csak, hogy ők értékesítik a legjobban a triplákat, ugye gyakorlatilag egy földön túli, azt hiszem majdnem 39%-kal.
A Clippers az biztos, hogy előttük
van. Clippers az első, igen, 39%-kal. Azt hiszem a Jazz alattuk van valamennyivel, de ott van az élmezőnyben, ez biztos. És ráadásul ugye, ami a frekventáltságot illeti a tripláknak, az összes dobásuk majdnem fele, ami ugye hihetetlen, még ebben az érában is, 48%-kal rádobott dobásaiknak az tripla. Egyébként a Portland is top 3-ban van, náluk ez a százalék, ez ilyen 47 alatt van. Az is azért nagyon-nagyon magas. És az, hogy nem volt ez a két srác, Kálni és Mitchell, tényleg a dobás minőséget is gyakorlatilag megkérdőjelezte, és a másik oldalról pedig én egyértelműen kiemelném Jusuf Nurkicsot, aki bár nem dobott jól, de minden mást jól csinált. Pick and roll ellen is most viszonylag jól védekezett, mozgékony volt, belerakta azt az energiát, amit neki majd nyilván a play-offba is bele kell raknia. Támadásban pedig ugye nagyon-nagyon jó screeneket adott, amiből Lillard és McCallum és még páran ugye meg tudták, ha nem is szórni magukat, de legalábbis hatékony volt ugye a támadójátékuk. A meccs legeleje után nagyon szépen beindultak, ott a Jazz ugye dominált az első 5-6 percet, és olyan 13-15 ponttal is elhúztak, de onnantól kezdve gyakorlatilag úgy zajlódott a mérkőzés, ami egyértelműen a Portland Trail Blazersnek kedvez, és szerintem én úgy láttam, hogy elkövette egyébként a Blazers azokat a rotációs hibákat, amiket ők általában a periméteren el szokták követni. Nem volt meg a maximuma a dobás minőségnek a Jazznél, nyilván a két sztár hátvéd nélkül, de még így is elég jó dobásokat tudtak kialakítani, mert a Blazers védekezése, és itt főleg a periméter védekezése gondolok, nem volt nagyon jó. Tehát Nurk egy személyben a hátán vitte a védekezést, és ez egyfajta motivum is egyébként, és visszatérő dolog, és ezért mondják sokan, hogy addig fog menni a Blazers a play-offban, amíg Jusuf Nurkic viszi őket, és viszi a védekezést, és nem addig, ameddig ugye Dame támban, mert Dame egyszerűen nem fogja tudni egyedül, de akár még McCallummal kiegészítve sem, olyan szintre felvinni a Blazers támadójátéket, ami elég lehet egy pocsék védekezéssel.
Így van, és egyébként Nurkicsot ilyen szempontból is meg kell dicsérnünk, de csak a statline-t hagyd mondjam el, annak ellenére, hogy nagyon szar százalékkal dobott, ugye 14 kísérletből 3 ment be, ebben egyébként Gobertnek is nagy szerepe van, illetve hát nem kevés faltot kap azért Nurkic sem, és ő sem az a típus, akinek ezt megfújják a bírók. 11 pont, 15 lepattanó, 6 assziszt, 3 steal, 4 blokk.
Szenzációs, ugye ő majdnem megcsinálta egyszer az 5x5-öt.
Nem, minden idők egyik, hanem a legjobb 5x5-ös meccse az.
Igen, meg is csinálta azon a meccsen, mert azt hiszem 20 pont felett is volt, tehát támadásban is hatékony volt.
Valami 20 pont, 20 lepattanós, vagy pedig tripla duplás fájbár,
valami vagy elképesztő. 20-24, valami 24, és ennek lehet, hogy 24 lepattanója volt. Minden esetre tényleg földön túl is statline volt, és persze ezt megközelíteni se fogja tudni valószínűleg soha többet statisztikai szempontból, de a szerepe az egyszerűen elengedhetetlen. Én azt mondanám, hogy tényleg a legfontosabb szerepe van a Blazersben, mert azt tudjuk nagyjából, hogy Lillardtól mit fogunk kapni a play-offban. Nyilván nagyon jó lesz, hogyha kiélezett szituációk vannak, azt ő megoldja, zseniális lesz, de ahhoz, hogy el tudjanak jutni frekventáltan ezekhez a kiélezett szituációkhoz, az Jusuf Nurkicson keresztül fog vezetni. Tehát a rajta keresztül, a bosnyákon keresztül vezet a győzelem útja, hogyha ez elképzelhető egyáltalán a Portland Trail Blazersnek.
Így van, és azt hiszem, hogy az 5-ös pont portlandi oldalát ezzel ki is végeztük, hogy milyen következtetéseket vonhatunk le. Azt tenném még hozzá, hogy Nurkic úgy tűnik kezd visszatérni, mert azért ő a sérülése után nem ebben a formában volt, és most félretéve azt, hogy éppen hogy dob, nyilván Nurkicsnak nem az a legfőbb dolga, és nem is az a legfőbb erőssége, hogy támadásban a pontokat pakolja föl, hanem pont a többi, de minden más, amiben a Portland tényleg hiányt szenved. Na és akkor ugye beszélünk ezt, hogy milyen hibákat fedeztünk fel a csapatok játékában, én azért a Portland támadó játékában is egy nagyon érdekes jelenségre lettem figyelmes. Nem tudom, Zoli, észrevetted azt az evolúciót, ami az első negyedtől az utolsóig tartott, hogy változtatták meg a pick and roll elleni támadásukat, de ugye az első negyedben a Portland azért szenvedett, mert folyamatosan támadták a gyűrűt, hogy te is mondtad, hogy ebben nem annyira erősek, de más pedig, hogy hát Rudy Gobert alig várta őket, és gyakorlatilag így nem is teljesen értettem, hogy mi ez a nagy gyűrűtámadás. Aztán a második negyedben erre úgy reagáltak, ahogy a Jazz ellen a csapatok szoktak, hogy a Jazz ugye belekényszeríti középtávolikba a dropback védekezésével a csapatokat, és hát ezeket a középtávolikat egyébként nem rossz hatékonysággal be is verték, de a harmadik negyedik kellett egészen várni arra, hogy McCallum is Lillard rájöjjön, hogy bármikor el tudják dobni a pull-up triplát, akár hátralépve is, és ezt elkezdték, és be is mentek, és a harmadik negyedben ezzel el is dőlt ez a meccs, mert az már nem volt meg a Jazznek, még így is csak 105 pontot kaptak, de az már nem volt meg, hogy támadásban ezt úgymond ezt a folyamatot elkísérje a másik oldalon, és hasonlóan hatékony legyen.
Abszolút, hogyha csak a két csapat tripla százalékára, tripla dobó statisztikájára ránézünk, akkor az már önmagában egy nagyon fontos nyom ebben a történetben, mert ugye Popovicsot idézzük, mit nézem ma meg először a boxscore statisztikában? Azt, hogy melyik csapat hogyan dobta a triplát, és hogyha az egyik 40% felett van, a másik 30%-nál, ahogy ma a Jazz volt, vagy esetleg alatta, hát ott már azért egy nagyon nagy korrelációt fogunk látni a győzelemmel, illetve a verességgel kapcsolatban. És egyébként a Jazz erősségét mutatja azt szerintem, hogy így is viszonylag szorosra tudták tenni a végét, mert ez egy tényleg nagyon jól védekező csapat, és csapat szinten nagyon jól védekező csapat, ami talán még fontosabb lehet majd a playoffban. Tényleg náluk attól félünk, vagy arra a kérdésre keresjük a választ, hogy egy naprendszer wing ellen, aki rommá spammeli majd a pick and roll-t, mit tudnak csinálni. És erre nagyon-nagyon kíváncsi leszek. Szinte biztos, hogy el fogunk addig jutni, mert hogyha visszatér Mitchell és visszatér Kálni a playoffra, és ők egészségesek lesznek, akkor azt gondolom, hogy az első kört biztosan megoldja ez az idei Jazz.
Igen, viszont ezzel kapcsolatban lesz később egy kérdésem. A milyen hibákkal kapcsolatban más nem nagyon mondanék egyébként. Itt, amit mondtál, hogy ugye már megvolt ez a különbség százalékban, nyilván azt hozzá kell tenni, hogy ez nem véletlenül volt meg, a Jazznél még egyszer mondom, nem a legjobb tripladobók dobtak üresről, a legjobb tripladobók pedig emberről kényszerültek dobni, miközben a Portland a harmadik negyedtől rájött arra, hogy a pick and roll után, aki tud pull-up triplát dobni, annak szabad a pálya, és nyilván Royce O'Neal egyébként mindent elkövetett, jól védekezett, még így is Lillardon azt mondanám, de ő egyedül nem tud két ilyen ball handlert hát megfogni, és ilyen szempontból hiányzott Conley, és kicsit Mitchell is egyébként, nem vagyok igazából elájulva a védekezésétől, de azért Mitchell például egy McCallum, aki azért lassabb játékos, tehát már a maga szintjén, tehát ellene talán azért valamennyire tudta volna őt zavarni, na. Úgyhogy ez nyilván fájhatott egy picit a Jazznek, de a másik dolog, amit még itt fel akartam sorolni portlandi oldalról, az az, hogy azért egy olyan csapat, amelyik rendszeresen ISO-ban vezeti inkább a ligát, assist meg pull-up triplákban, és hát assist számai azok nagyon alacsonyak, illetve nem olyan túl sok pick and roll-al dolgoznak, mert egyszerűen többet ISO-znak, az most meg tudta változtatni a játékát erre a matchupra külön, és rengeteg pick and roll-al dolgoztak ők is, mert ez volt az erősségük, és ebből látszik, hogy azért Lillard meg McCallum ezt is tudja, hogyha erre kényszerülnek. Most is volt pár ISO, de most nem erőltették annyira, pedig egyébként a Jazz bizonyos védői ellen lehetett volna, maradjunk ennyiben. Szóval még akár tartalék is van ebbe a történetbe, de Conleyval meg Mitchell-el természetesen ez az egész kép teljesen megváltozna. Voltak-e mérföldkövek, kedvenc jelenetek, érdekes események? Ez a negyedik kérdésünk, és igazából én elmondtam Nurkić statlányát, és ezt akartam ma kiemelni. Nálad esetleg bármi, ami feltűnt, amit kiemelnél?
Abszolút Carmelo teljesítménye, ő ugye a National TV-s meccseken általában oda szokta tenni magát, és ez egy visszatérő dolog a karrierjében. Emlékszem olyan kimutatásra, hogy ezeken a mérkőzéseken a szokásosnál is, itt most ugyan fénykorára gondolok, a szokásosnál is éhesebb volt úgymond, és agresszívebb. Ugye 4-5 triplát bevert, nagyon-nagyon jól játszott a maga nyilván most már így 35 felett limitált játékában, de az is érdekes egyébként, hogy bebizonyosodott megint, hogy ő az egyetlen wing mélység játékosa a Blazersnek, és az a 8 játékos, aki most pályára lépett, véletlenül őket fogjuk látni a playoffban minden este, és ez azért hát erősen kérdőjeles. Nem tudom, hogy mire számíthat az a Portland Trail Blazers, akinek tényleg Carmelo Anthony lesz a legfőbb mélységi játékos a padról beszállva. Nagyon sokat kell majd játszani a kezdőknek, és nagyon-nagyon jól kell teljesíteniük, akkor mehet szerintem a második körbe a Blazers úgy, hogy esetleg még ott is talán legyen egy ilyen, ahogy mondani szokták kint, ez a puncher's chance, tehát hogy minden ringbe lépő boxolónak van esélye, mert egy ütés kell, na, hogy ilyen típusú esélye legyen a Blazersnek a második körben, ahhoz mindenkinek nagyon jól kell teljesíteni.
Na, hát igen, és egyébként még talán annyit tennék hozzá, hogy a playoff rotációk már jól látszanak. Az is, hogy Kanter most 16 percet játszott, de ez valójában még kevesebb lett volna, hogyha nem dől el ugye a harmadik negyed vége felé ez a találkozó érdemben, és ez nagyon rendjén is volt. Nurkic sokat játszott, de egyszerűen Gober ellen nem lehetett fennhagyni Kantert. Az is érdekes volt, hogy ugye Kanter leginkább azokban a percekben volt fenn, amikor Favors volt, és Derek Favorsnak az idei évét azzal tudnám jellemezni, hogy a védekezési nyilvánvalóan kicsit csalódás, de egy dologban még jó, és lehet, hogy ebben az egyben még Gobernél is jobb. A klasszikus post-defense-ben, vagyis amikor birkózni kell, ugye nem lehet őt elmozdítani, ezt szuperül csinálja, úgyhogy ezzel Kanternek erre a meccsre való szerepét gyakorlatilag egy az egyben így el is vette a Jazz már a meccsap kezdetén. Kanter rá is dobott két triplát, amiből az egyik bement, mert nyilván másra nem volt jó gyakorlatilag. És ami még nagyon érdekes, hogy Jordan Clarkson 29 pontja alatt mínusz 16-ban volt a Jazz. Ez pedig jól mutatja azt szerintem, hogy gyakorlatilag amikor Clarkson és a pad volt fent, akkor annyira nem volt kreáció a Jazz játékában, és hiába, hogy a kezdők relatíve sokat játszottak, azért alapvetően nem a kezdőket verte meg a Portland, hanem a két pad volt az, amelyik nem volt így összemérhető. Nyilván azért látjuk azt, hogy a Jazz alapból egy körülbelül 8 NBA játékossal rendelkező csapat, ebből kiesik kettő, akkor ennek egyből érződik a hatása. Mindeközben pedig Carmelo Anthony plusz 9, CJ McCallum, aki ugye végül volt fenn a paddal, plusz 15, még Kanter is plusz 4-ben volt, Anthony Simons plusz 3-ba, tehát látszik, hogy itt a pad az egyértelműen pozitív tudat lenni, és hát Rudy Gobert meg ilyen szempontból ugye szenzációs, most nullás lett a plusz-minusza, de nem is ezt szeretném feltétlenül kiemelni, hanem inkább azt, hogy Rudy Gobertrel a pályán annyira érezhető volt, hogy a Jazz bármikor partiban van, és igazából szerintem összességében a fantasztikus Nurkic statline ellenére is ő nyerte kettőjük párharcát, mert az látszott, hogy Gobert lepattanózásával, illetve screenjeivel, palánk alatti működésével Nurkic sem tudott mit kezdeni, úgyhogy Gobernek kifejezetten jó meccse volt, és nekem megint bebizonyította azt, hogy milyen elképesztően fontos játékos, mert amíg ő pályán volt, addig ez egy szoros meccs volt, ami lehet, hogy még inkább a Jazz felé billent az alatt az idő alatt a mérleg, csak hát Gobert most nem fogják nyilván 44 percesztetni, ez mégiscsak alapszakasz.
Így van, és hogy mennyire nem volt már embere ugye a Jazznek, aki bevethető lett volna, főleg ugye a periméteren, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a korábbi Raptors játékost, akit te testközelből láttál elég sokat idén, Matt Thomas-t is pályára küldték, és ő is egyébként volt kettő kifejezetten jó look neki, két kifejezetten jó helyzet triplából, mind a kettőt ugye mellé dobta, és attól a Trent Forresttől sem jött most semmilyen szintű periméter scoring, akitől egyébként hát nem is nagyon várhatja el a Jazz, mert nem jó dobó, de őt is ugye guardként pályára kellett küldeni. Nyilvánvalóan egyik játékos sem lesz benne a playoff rotációban, és ezzel kicsit fel is menthetjük egyébként a Jazz-t ezzel a mérkőzés alól, hozzátéve azt, hogy tényleg több kellett volna. Én azt gondolom, hogy Bogdanovicstól elsősorban, ha valakire ráfoghatjuk ezt a verességet úgymond, vagy hogy miért nem lett szorosabb az egyértelműen ő. Tehát azért az erős, hogy nyom egy 0-5-öt úgy, hogy előtte pár nappal 9-11-et bevert a Nuggets ellen, vagy valami ilyesmi.
Most csak a tripláról beszélünk.
Csak a tripláról beszélek, igen, természetesen. És hát O'Neal sem dobott úgy, ugye. Ők ketten, Bogdanovics és O'Neal, mind a ketten egyébként nagyon-nagyon jó triplázók. Idén már ugye O'Neal is majdnem 40%-a dobál, ketten ők 0-8. Hogyha csak ezt említem a meccs előtt, neked ugye, hogy nem játszik Conley és nem játszik Mitchell, és Bogdanovics és O'Neal ketten 0-8-a dobnak triplába, valószínűleg már rávágtad volna simán, hogy ez nem lehetett egy szoros mérkőzés.
Így van. Utolsó kérdés szerintem legyen az, hogy mi van, hogyha nem tér vissza időben Conley és Mitchell a playoffra? Nem valószínű, de azért akkor bajba lenne a Jazz, ezt állapítsuk meg.
Na, nagyon nagy baj lenne, nem tudom, hogy tovább mennének az első körből bárki ellen.
Így.
Enélkül a két játékos nélkül.
Jó, hát akkor én szerintem itt a következményeket is levontuk, vagy következtetéseket. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál, és hát akkor, ha minden igaz, szombaton jövünk legközelebb, és akkor elbúcsúzunk a nyugati kiesőktől.
Igen, ugye szombaton már lehet, hogy tudunk majd pár konkrét meccsapot is a playoffból, de arról még nem biztos fogunk beszélni, viszont kedden akkor jön a teljes play-in elemzés. Ugye arról is fogunk beszélni, hogy mely mérkőzésekkel kezdenek, kik lesznek, nyilván kiderülnek azok a csapatok, akik egyet akár elbukhatnak, és utána még mindig bejuthatnak a play-offba, és persze már konkrét 4-5 ellenmecsapokat is fogunk tudni, illetve ugye a 3-6-okat is, hogyha jól mondom.
Így van, úgyhogy akkor a kedden meg már bőven lesz dolgunk, és köszönjük szépen, hogy velünk tartotok, kedves hallgatók, köszönjük szépen a támogatásotokat is, és köszi a pozitív visszajelzéseket az előző hétről, reméljük, hogy ez a meccselemzés is tetszett. Zoli, köszi, hogy itt voltál, szia-szia!
Örülök, hogy itt lehettem, nagyon élvezem ezeket a típusú adásokat. Jövő héten már, ha minden igaz, egy play-in meccs elemzésével jövünk, ugye?
Hát vagy többen, igen, ott lehet, hogy nem szorítkozunk.
Vagy többen, igen, ott nem fogjuk tartani az egymérkőzés szabályt. Örülök, igen, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.